5 óra múlt 6 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Kulik Bence.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Egy történelmi hétvége után, ma május 11-én hétfőn a Ferencek ünneplik névnapjukat. Hazánkban ez a nap 2015 óta a közlekedési kultúra napja. Van még mit tanulnunk. És akkor most szemezgessünk műsorunk első fél órájából. A hétvégén zajlott Kiskunhalason a 23. Csipkefesztivál és kiállítás.
2014-től került a Hungarikumok sorába, mint a Magyar Iparművészet képviselője, számtalan nagykövetségen, külföldi utazáson részt vettünk és mutattuk be halasi csipke alkotásait is, illetve a készítésnek a folyamatát.
Aztán a Balaton Noir elnevezésű fagylalt kreáció lett idén az év balatoni fagyja.
Az itt megjelenő versenyzők nyitottak, és nagyon komoly szakmai beszélgetéseket is folytatnak egymással, aminek az eredményeként azt is nyugodtan kimerem ma már jelenteni, hogy a Balaton Európa fagylalt régiója.
Fél hatig jövünk a részletekkel. Műsorunk e-mail címe hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Papnánási Gabriella. Konyhaművészet egészen furcsa dolog. Imádjuk az erjesztett, rothadt, penészes vagy éppen égetett dolgokat. Ha a kedves hallgató most öntudatosan kikéri ezt magának, gondoljon csak a savanyú káposztára, a tejfőrre, a kék sajtra vagy éppen a grillázsra. Utóbbiról szól nekünk ma a Hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A grillás gyökerei egészen a reneszánszig nyúlnak vissza. A legenda szerint a 15. század végén Mátyás király és Beatrix menyegzőjén is lenyűgözte a vendégeket a pörkölt cukorból emelt látványosság. Ami korábban királyi luxus volt, az később a népi hagyományok egyik fontos jelképévé vált, különösen az alföldi régióban, ahol a mai napig generációról generációra öröklődik a készítés titka. Róka Sándorné egy régebbi interjúban Tiszavasváriban mesélt a kalóriabombáról.
Ha kevés a dió, akkor nagyon kemény a grillás. Hogyha benne van a dió adag rendesen, akkor puhább, könnyebb megenni.
A grillás lelke a türelem. A cukrot addig hevítik, amíg el nem éri azt az aranyló barna szint, ami már karakteres, de még nem keserű. Ez a forró massza válik végül azzá a szilárd, de mégis törékeny anyaggá, amiből a cukrászépítészek dolgoznak.
Épületeket nagyon nehéz csinálni, mert ott nagyon milliméter pontosan kell szabni. Mikor ezt a templomot csináltam, ezt a nyíregyházit, előtte éveken keresztül ahányszor elmentem a templom mellett, mindig néztem, úristen, de gyönyörű ez a templom, de jó lenne egyszer megcsinálni. Mikor jött a felkérés, akkor utána egy hónapig hagytam magam rábeszélni, mert mindig azt gondoltam, túl nagy falat ez nekem.
Szép menasszony, ki most itt áll előttünk. Hadd vegye magához, ami vőlegényünk. Legyenek egymási mai naptól fogva, örömöd bánatot egymással megosztva.
Amikor egy lakodalomban a menyecsketánc után előkerül a díszes cukortorony, a levegő megfagy egy pillanatra. Ez a ceremónia a házas élet első nagy közös próbatétele, a párnak együtt kell szétzúznia az édességet.
Olyankor egy kicsit fáj a szívem, mert tudom, hogy én két napot, vagy mit tudom, hogy mennyit dolgoztam rajta, de hát azt tartja a mondás, hogy ahány darabra törik a grillas torta, addig fog tartani a boldog házasság. Azért szoktunk a vőlegénynek meg a mennyasszonynak hozzá ilyen díszített nyújtófát adni, vagy húskloffolót, amivel jó nagyot lehet csapni.
A grillás torta sorsa végül mindig ugyanaz. A darabokra tört édességet szétosztják a násznép között. A pár boldogságából és az előttük álló édes évek ígéretéből minden vendég kiveheti a részét.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
A Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben 15 fokot mértek, még Grazban erősen felhős az idő és 14 fok van. Pozsonyban 15 fokos a hajnal, Kassán 10, még Ungvárról nem érkezett adat. Kolozsváron az idő felhőtlen és 9 fok van, Aradon 15 fokot mértek, Újvidéken az ég derült és 14 fokos a hajnal, Zágrábban 18 fokot mértek, Ljubljanában 15-öt, még Csíkszeredán az ég felhőtlen és 5 fokot mértek. A májusi hirtelen lehűlés a 21. század gazdálkodóit is rettegéssel töltik el, ez ugyanúgy igaz volt őseinkre is. A néphagyomány sem véletlen fagyosszenteknek nevezi májusnak ezt az időszakát. Heti néprajzrovatunk következik Harangozó Imre néprajzkutatóval.
Az előttünk álló hét tartogatja számunkra Pongrácz, Szervác és Bonifác napját. E napok évszázados tapasztalat szerint az ilyenkor már-már nyári meleg hirtelen lehűlését hozhatják. Az ilyenkor gyakran már teljes pompájában kibontakozott természetet veszélyezteti ez a hirtelen lehűlés, gyakran fagy. Ezért is nevezi vértanúinkat közösen fagyos szenteknek. A régi mindszentiek úgy tudták, hogy jámbor szentjeink halálra fagytak, mivel saját ruhájukkal ínségben szenvedő betegeket takartak be. Vidékünk pásztorai pedig azt rebesgették, hogy a ma régi vaskalapos világ garabonciás diákjai valamilyen titkos praktikával, könyvből olvasva el tudták űzni az ilyenkor jelentkező károkat okozó fagyot a kiültetett dohány és egyéb kertészeti haszon növények fölül. Május 15-e Szent Zsófia és három leányának liturgikus emléknapja, akik történeti szempontból ókeresztény vértanúk voltak. A Zsófia, görögösen Szófia név jelentése nem más, mint isteni bölcsesség, a három leány neve pedig Fidesz, Spész és Karitász, azaz a három isteni erény, a hit, a remény és a szeretet. A legenda szerint Hadrianus római császárt annyira megragadta a leánykák szépsége, hogy leányaivá akarta őket fogadni. Ők azonban, mint valami fertelmességtől, irtóztak a világ urától. Népi tiszteletüknek szép emléke, hogy a békéscsabai evangélikus nagytemplom oltárának csúcsán a teremtő héber betűs névjegye előtt ott áll a hit, a remény és a szeretet, mégpedig allegórikus alak formájában. Május 16-a Nepomuki Szent János emléknapja. János a Jézus Társaság egyik mennyei pártfogója, Csehország védőszentje, egyben az egész közép-európai, de azon belül is a magyarországi barokk, népi jámborság talán legkedveltebb, legnépszerűbb alakja, a hidak védőszentje. A legenda szerint, amikor az ideje eljött, láttatnak némely szépen ragyogó lángok leszállni az égből, és a házat, melyben született, környülálván megvilágosítani. Az egész városbéliek gyönyörködtető álmélkodására. Írja a gyónási titok védőszentjének születéséről I.S. András, Gyulafehérvár jeles püspöke. A régi Magyarországon sokfelé Nepomuki Szent János napja a halászok, pákászok, vízimolnárok és révészek számára amolyan félünnep volt, amelyet közös vacsorával, mulatozással zártak. Nagyanyáink Mennyei Land című öregbetűs imakönyvét ezekben a napokban bizony igen gyakran nyitották ki a következő imádságnál. Mennyei Szent Atyánk, hallgass meg minket ínségünk idején, tekints kegyessen benned bízó és remélő híveidre. Küldj áldást földjeinkre, adj alkalmas esőt és napfényt, hogy teremjen bőséggel a drága vetés. Ne hagyd el népedet, kik hozzád kiáltanak, adj nékünk örökatyánk jó időt. Áld meg a munkánkat, adj áldott éveket, hogy dicsérhessünk és áldhassunk tégedet, most és örök időkön át. Ámen.
Még akkor is, ha a nyírségi homok gyenge termést hoz, a település csöndessége, a közeli ipari parkok nyújtotta munka lehetőségek, és nem beszélve a történelmi múltról, azt mondhatják a látogatókkal és a helyiekkel, hogy Nyírkátán bizony jó élni. Ahol jó élni sorozatunk következik, a riporter Zsoldos Barnabás.
Egy olyan kis település, amelynek történelmi múltja igen messze vezet a 14. században, lehet találkozni először írásos említéssel. Polgármester asszony Cselenyák Dóra.
Vannak híres szülötteink, a Nyírkátához tartozó gólyaszállás. Nyilván ők nem ide születtek, de megemlíteni Vörös Marti Mihályt és sógorát, Bajza Józsefet. 49 után itt leltek menedéket, a helyi általános iskolát Vörös Marti Mihály általános iskolának nevezték el, és a közösségi színterünk pedig a sógora nevét, Bajza Józsefnek a nevét viseli.
És még ma is van egy fa, ha jól tudom.
Valóban így van. A gyerekeimmel minden évben még mindig kilátogatunk a gólyaszállásra, ilyenkor tavasz környékén. Ott van egy hatalmas, szép juharfa. Annak idején Vörös Marti Mihály odakötötte lovát, így maradt fent a népi szájbeszédben. Legutóbb, mikor a családunk kint járt, 8-an nem bírtuk körülölelni.
A Gebéből hogyan lett Nyírkáta, vagy mit jelentett a Gebe?
Az elődeink a Gebe nevet azért szerették volna 1955-ben, mert ugye a népi szájbeszédben a Gebe az egy rossz, sovány, beteg. Az eredete az a Gerbrád névre vezethető vissza, ez így nem volt egy nyerő név, és akkor 1955-ben végül, hogy a nyírség, meg a kátai nemzetség is jelen volt a településen, és akkor így lett belőlünk Nyírkáta.
Itt a beszélgető társak között Tőzsgyökeres, ő azt mondta, hogy Ősgyökeres, erre egy pici magyarázatot adjunk.
Ősgyökeres, mert minden ősei, minden származik. A Gebe név az Árpád kori, tehát honfoglalás kori név.
Mivel foglalkozott, hogy itt maradt Nyírkátán?
Szüleim azt tulajdonképpen földműveléssel foglalkoztak, mezőgazdaságból éltek. Település címere az tulajdonképpen a Lakatos család címeréhez vezethető vissza. 1835-ben Lakatos Erzsébet alapította ezt a címert, és tulajdonképpen az ő gyökereihez nyúlik vissza mi történelmünk ős. Sajnos nem egy jó adottságú területről van szó, mert 2-3 aranykoronás termő földön tényleg csak az alma tudott diszleni.
Aki Kárpátaljáról jött át, nem csalódott, hogy Nyírkátára tette át a megélhetését?
Abszolút nem bántam meg. Én Mátészalkán születtem, és onnan Győrbe költöztem fel, hogy ott dolgozzak, viszont a szerelem hozott ide Nyírkátára, meg nagyon otthonos és csendes.
Kárpátaljáról honnan jöttek át a szülők vagy a nagyszülők?
Mezőváriból. Már mindenki Mátészalkán van, mindenki átjött a háború miatt.
A beszélgetést én polgármester asszonnyal fejezném be, mert mi az, ami Nyírkátán még kellene, fontos lenne?
Nagyon jó helyzetben van Nyírkáta, mert mindentől függetlenül, hogy nem főútvonal mentén helyezkedik el a településünk, hogy ez előnyünk. Nyírbátor Nyírkátától 10 kilométerre helyezkedik el, Mátészalkától meg 15-re. Nagyon jó munka lehetőségeink vannak az ipari parkok, hogy kiépültek, mégis azt mondom, hogy mivel halmozottan hátrányos település vagyunk, másfél éve vezetem a települést, belelátok az életükbe, a családoknak, és a család anyákra fektetném a hangsúlyt, hogy nagyon szeretnék helyben egy kisebb üzemet teremteni. A sokgyerekes édesanyák nem szívesen tudnak műszakban munkát vállalni.
Mert a lakosság etnikai összetétele igazolná mindezt, vagy követelni?
Így van, én úgy gondolom, hogy erre szükség lenne. Ők szeretnének eljárni dolgozni, de ott ahol 4-5 vagy akár több gyermek van a családban, egy édesanyja ezt nem tudja végigcsinálni.
Mennyien élnek itt?
2000 fölött van a lakosságnak a létszáma. Büszke vagyok rá, hogy nagyon sok fiatal él a gyárak adta lehetőségekkel.
És itt maradnak Nyírkátán, jól érzik magukat.
Én úgy gondolom, egy nagyvárosban még többet is kell talán ingázni egy munkahelyre, mint amit így a mostani fiatalok megtesznek.
A hétvégén lezajlott Kiskunhalason a 23. Csipkefesztivál is kiállítás, melynek történetét alaposan átírta a Covid-járvány, hiszen egészen addig évente találkoztak Európa legjelentősebb csipkeműhelyei az alföldi kisvárosban. 2020 óta azonban csak minden második évben ad otthont a város az eseménynek. Széchenyi Rédei Éva, a Halasi Csipkeház igazgatója, többek között erről mesélt Nagy Margitnak, aki szombaton látogatott ki a fesztiválra.
Mindig meghívunk egy nemzetközi díszvendéget, ez évben Portugália Madeira hímzését hívtuk meg. A Madeira szigetekről érkeztek alkotók, ezen kívül Olaszországból, újdonságként Bosznia-Hercegovinából érkeztek csipkések, illetve Magyar Kanizsáról, Szabadkáról érkeztek vendégek. Emellett pedig mindig nagyon fontosnak tartjuk, hogy a ma élő és működő magyarországi csipkeműhelyek képviselőit is meghívjuk.
Melyek ezek a műhelyek?
Az ország minden táján léteznek műhelyek: Budapesten, Terényben, Hódmezővásárhelyen, Zalaegerszegen, Hüvelyben, Debrecenből érkeztek, tehát 15 településről érkeztek hozzánk alkotók. Mindenféle csipketechnikát meghívunk. A varott mellett a vert, kötött, horgolt rececsipke technika is képviselteti magát. Nyílt napunkon az alkotók bemutatták a technikát, a látogatóknak ki lehetett próbálni, hogy hogyan készülnek ezek a csipkék.
A kiskunhalasi csipke gramja drágább az aranynál, a császárok, a királynők csipkéje, és nem csak a csipkék királynője. Mi az az út, ami elvezetett addig, hogy ezeket a rangos jelzőket a halasi csipke magáinak tudhatja?
Azért nevezik a csipkék királynőjének, mert nagyon sok díjat nyert a korai időszaktól elkezdve, egészen napjainkig. A két világháború között 24 nemzetközi díjat nyert, kialakulásakor is számos világkiállítás a maga nemében a legnagyobb díját megnyerte. Számtalanszor megelőzte a brüsszeli csipkét, vagy a belencei csipkét. Királynők csipkéjének azért nevezhetjük, mert a Magyar Állam protokoll ajándéklistáján szerepel. Például kapott a japán császárné, Jordán királyné, vagy a Bush amerikai elnök felesége, II. János Pál pápa, mint főméltóság első Ferenc pápa, II. Erzsébet angol királynő. Ez volt az első magyar csipke. Motívum világában a népi motívumokat emelte be, mégis egészen más a szecesszió könnyed lágy vonalvezetését és magában hordozza.
Markovics Mária és Dékány Árpád hívták életre, és aztán ők indították útjára.
Dékányi Árpád egy erdély származású rajztanár volt, aki 25 évet ért Kiskunhalason. Az ő fejében született meg a gondolat 1902-ben egy magyar varott csipke létrehozására. Ő készített először csipketerveket, és Markovics Mária halasi születésű varónő volt, aki kidolgozott egy olyan technikát, amellyel ezek a rajzok életre keltek. A helyi gimnáziumokban és a középiskolákban érettségítétel, mint helyi érték a halasi csipke.
Nem véletlen, hogy hungarikum lett a halasi csipke.
2014-től került a hungarikumok sorába, mint a magyar iparművészet képviselője, számtalan nagykövetségen, külföldi utazáson részt vettünk, és mutattuk be a halasi csipke alkotásait is, illetve a készítésnek a folyamatát.
Kardos Zsuzsanna 43 éve tartozik a csipkevarrók közé, akik 188-an vannak ez idáig. Hogy kell ezt varni?
Ez a kontúrozás a csipkevarásnak az első fázisa, amikor a rajzra rávezetjük a kontúrszálat. Tehát ez a mintának a körvonala, és a kontúrozónak a feladata nagyon-nagyon különleges, és egy nagyon erős térlátást igényel.
Meddig kell ezt tanulni, hogy ennyire tudja valaki, hogy kell csipkét varni?
Nagyon sokáig nagyon nagy kitartást igényel a mi munkánk. Fél év a betanulási idő, és utána szoros felügyelet mellett gyakorol tovább. Amire készen van egy csipkevaró, az bizony 3-4 év. Részese vagyok egy olyan csodának, ami egyedülálló a világon.
Szombat délben beszélgetünk, és azt látom, hogy a kiállító teremben nagyon sokan vannak. A halasi csipkével díszített ruhákat láttuk már. A madeirások, azok igen, talán igen, különlegesek a magyar szemnek.
Igen, itt láthatók a madeira nyomott mintával díszített ruhák, illetve ennek a két ruhának az a különlegessége, hogy a madeira minta mellé a halasi csipkét is beépítették. Küldtünk ki számukra.
Ott látom, és igen ott látom.
A páva motívum, illetve egy virágos motívum. Az együttműködésnek a tiszteletére a két tervező tervezett a másik szervezetnek a mintájával tervezett ruhákat, két-két ruhát, és ezek is május 31-ig bemutatásra kerülnek a kiállításunkon.
Az EPE siker, az erdélyi gyümölcs és a narancs a múlté. Az emberek új ízekre vágynak. A Balaton Noir elnevezésű fagylat kreáció lett idén az év balatoni fagyja. A Balatoni Turizmus Szövetség 13. alkalommal rendezte meg a versenyt, melyet ezúttal Balatonfüreden tartottak. Az eseményre idén 18-an neveztek, összesen 30 különböző ízzel. A riporter Varga Tünde.
Így a verseny végén milyennek látták az idei mezőnyt?
Fekete Tamás, Balatoni Turizmus Szövetség elnök. Egy színvonalas erős versenyen vagyunk túl. Látszik az a 13 év, amely a Balatonfagyi a versenysorozatban lezajlott, hogy átlagosan nagyon magas szakmai színvonalat lehet mondani az idei évben is. 30 fagylaltot neveztek, bőven volt mit kóstolni a zsűrinek, és ami számomra külön nagy öröm, hogy a helyi alapanyagok dominánsan megjelentek szinte valamennyi fagylaltban. Ez a verseny nem csak egy verseny, hanem ez egy szakmai fórum, egy találkozó, egy közösségi élmény is, hiszen az itt megjelenő versenyzők nyitottak, és nagyon komoly szakmai beszélgetéseket is folytatnak egymással, aminek az eredményeként azt is nyugodtan kimerem ma már jelenteni, hogy a Balaton Európa fagylalt régiója.
Brand lett már az év balatoni fagyja?
Nagyon-nagyon jó brand, komoly értéket is hordoz. Egyrésztről nagyon jó a marketing értéke, hiszen rengeteg sajtó megjelenése van a Balaton fagyjának, és a győztes mindig ezen felül is még kiemelkedő és nagyon nagy figyelmet kap. Emellett gazdasági jelentősége is van, hiszen jól menő fagylaltozók esetén is a győztes fagylalt mintegy 10-15% forgalom növekedést generál. Én azt tanultam ez alatt az idő alatt, és én nem vagyok cukrász. Ez egy nagyon-nagyon felkészült szakmai munka. Tehát fagylaltot készíteni, az nem érzéseken múlik csupán, megérzések, intuíciók nagyon jó, ha vannak, de nagyon komoly szakmaiság és nagyon komoly számítások igényeltetnek ahhoz, hogy egy fagylalt minőségében, állagában, színvilágában meg tudjon úgy lenni egy pultban, hogy az a vendégek számára is élvezhető legyen.
13 év alatt ön is érzi már a fejlődést, a változást ízekben, kóstoláskor?
Egyértelműen, sőt, azt is el tudom mondani, hogy látok egy-egy fagyizónál komoly fejlődést. Tehát tudnék olyan fagyizót mondani, aki ezelőtt 5-6 évvel kezdett el a Balaton fagyjára járni, a többiekkel beszélgetett, a szakmai zsűri tagjaival beszélgetett, és azt a tudást beépítve, azután a saját útját járva, óriási minőségi fejlődésen ment keresztül, és a tavalyi évben például egy kategóriát tudott nyerni az ország fagylaltja versenyen, nem csak itt nálunk.
Somodi János, Balaton Májafürdő. Meglepetésszerűen készültem a versenye, de úgy voltam vele, hogy most csinálok egy különlegesebb ízt, de nem öltem bele annyi időt meg energiát. Az az igazság, hogy ez már egy kész fagylalt volt, én ezzel már dolgoztam a tavalyi évben is, kicsit újból gondoltam.
Mi ez a fagy?
Egy maláta fagylaltot készítettem, tehát ugye a maláta az mindenkinek a sörkészítésből ismerős, és egy csokoládé malátát használtam.
Keserű ízű, mint a maláta, a sör, úgy képzeljük el?
Teljesen más ízvilág, igazából úgy szokták jellemezni, hogy a karamell, a csokoládé és a kávénak valamelyik ízjegye fog megjelenni a fagylaltban. Ez most is így volt, mert akárkivel megkóstoltattam, nem tudták megmondani, hogy kávé, csokoládé, karamell, hogy mi az. Így jött az ötlet, hogy akkor a malátát azt elkészítem. Tavaly év végén vettünk nagyon finom szilvát, és abból készítettem egy szilva alekvát. Amikor megkóstoltam, mondtam, hogy ezzel biztos, hogy dolgozni fog. Ezt ízesítettem még egy kis rumos szilvával, vagy rummal, és akkor így lett egy ilyen mennyien rumos szilva ízhatású szószunk. Az alkoholt azt kifőztem belőle, tehát a rumot visszaredukáltuk, úgyhogy csak az íz maradt meg. És ehhez készítettünk a malátából egy malátalisztet, dióval a malátalisztel, meg egy malátalukogós készítettünk még a fagylalba, tehát a malátát felhasználtam a fagy alapba és magába a fagylalt elemként is.
Ugye rutinos versenyzőnek számít, de ez az év Balaton fagyja hol helyezkedik el a sorban?
Ez mindig ilyen előkelő helyezés jelent nálam, mert ugye a balatoni lévén az, hogy egy helyi verseny megnyerni mindig egy nagy dolog. Minden versenyre úgy megyek el most már, hogy jól érzem magam, tapasztaljak, és olyan fagylaltot készítsek, hogy büszke legyek rá. Eleinte mindig úgy indultam el a versenyekkel, hogy szeretném megnyerni, és mindig csalódtam, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor a zsűri nem volt jó. Magamban kevésbé kerestem a hibát, mert tökéletes fagyit csinálok. Most is két képzésen voltam Olaszországban, folyamatos tanulás, folyamatos képzés, ez is azért meghozza a gyümölcsét, mert minden egyes alkalommal tanulok valami olyat, amit tudok hasznosítani. És ez most is így volt, mert az Olaszországban tanultak, azt most ennél a fagylaltnál felhasználtak.
Lehet még innen szakmailag tovább fejlődni?
Igazából én már nem is azt mondom, hogy a szakmai fejlődés legyen meg, hanem most már tényleg azt a boldogságot keresem a szakmába, hogy élvezem, amit csinálok.
Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. Itt van velünk a vonalban Jancsurák Bence. Jó reggelt kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Véget ért a karbantartás Rákos rendezőnél, a Szobi és a Veresegyházi vonaljáratai ismét a nyugati pályaudvarra érkeznek, és onnan is indulnak. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. A Szerencse Sátoraljaújhely vonalon ma 16 órától vasárnapig az esti időszakban pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Vésztő Kötegyán vasútvonalon ma és holnap Okány és Vésztő között kell pótlóbuszra átszállni. Jó utat!
5:30 Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti önöket. Pázsitot locsolni pazarló, felesleges, dekadens és objektíven elítélendő. A borotválatlan november után itt a nyiratlan május. Erről is szólunk 6 óráig, előtte azonban jöjjenek a hírek a stúdióban. Szlotta Judit.
Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait. Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen bele az iráni atomprogram folytatásába. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. Az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerb vezetőjét, a Tisza párt jogi vezetője. Melitei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek, erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. Egyre nagyobb területen beborul az ég, délelőtt kisebb záporok, délután már hevesebb zivatarok várhatók. A Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, este 14-19 fok között alakul. A híradást Jávor Miklós készítette. Most Kulik Bence következik.
Budapesten 15 fokot mértek, még Győrben gyenge déli szél fúj és 18 fok van. Mosonmagyaróváron és Sopronban 16 fokot mértek, Szombathelyen 15-öt, még Pápán 17 fok van. Veszprémben mérsékel déli szél fúj és 15 fokot mértek, Székesfehérváron 12 fokos a hajnal. Zalaegerszegen 14 fok van, Nagykutason 15, még Keszthelyen és Nagykanizsán szintén 15 fokot mértek, Kaposváron 16 fok van, Siófokon 16 fokot mértek, Pécset 15-öt, még Pakson szélcsend van, és 11 fokos a hajnal. Baján és Kecskeméten 13 fokot mértek, Egerben 14-et, Széchenyben és Miskolcon 10-et, Szolnokon gyenge délkeleti szélfúj és 14 fok van, Karcagon 12, még Debrecenben 10. Nyíregyházán 12 fokot mértek, Záhonyban 8-at, Szegeden 14-et, még Békéscsabán és Kékestetőn 11 fok van. 5:06 Most pedig következő néhány ajánlat műsorunk második fél órájából. Itt az idő újra gondolnunk a magyar mezőgazdaságot, köztük a támogatási rendszert.
Az AKG Öko egy olyan plusz összeget hoz a gazdálkodónak, hogyha nincs is termés, azzal nagyon alsó hangon meg lehet lenni. Ez szakmailag a kertész szakmára ez nem szerencsés.
Aztán itt a nyiratlan május. A nemzetközi mozgalom célja a biodiverzitás megőrzése a gyep társulásokban.
Nagyon sok helyen van ez is, már csak öntözéssel tudnak zöld gyepet csinálni. Mi próbáljuk megtartani a magunkét. Ha így most békén van hagyva egy gyep 20-30 centi magasan, ez most nyár közepéig gyönyörű zöld fog maradni.
6 óráig jövünk a részletekkel. Ha írnának nekünk, megtehetik, műsorunk e-mail címe hajnaltajkukac@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Papnánási Gabriella.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
cseresznyelégy örök ellensége a kertészeknek. A gyümölcsök kukacosodása elkerülhető, sőt, szerencsére alternatívák is léteznek, a ragacsos lapoktól kezdve a konkrét beavatkozáson keresztül a különböző rovarölőszerek használatáig. Bozsi gazda rovata következik Pénzes Béla rovartani professzorral.
A cseresznyeléggyel kapcsolatban is jó lenne hallani, hogy mikor kezdjük a védekezést.
Találkozhattam dr. Pénzes Bélával, egyetemi tanárral. Kérdeztem, mielőtt még bekapcsoltam volna a készüléket, hogy milyen cseresznyefa díszlik itt a ház előtt, és professzor úr mondta, hogy a Rita cseresznye, és ugyanakkor készített egy sztárfotót.
Igen, a kivetített képen egy cseresznyelégy látható, a cseresznye és a megy legjelentősebb kártevője. Bár megjegyzem, hogy ezen a fán, a Rita nevű fajtán én még kártételt nem találtam. Az a tapasztalatunk, hogy a cseresznyelégy, bár nagyon ritkán a korai érésű fajtákon is kismértékben előfordul károsít, de igazán jelentős kártételt a közepes és késői érésű fajtákon okozza. A sokak által kedvelt germezdorfi óriás és társai, amelyek rendszerint június második felétől érnek, azokon igazán jelentős a cseresznyelégy kártétele. A kártételi folyamatot a cseresznyelégy imágója indítja el, a zsendülő cseresznyébe, a cseresznye bőrszövete alá rakja tojócsövével a tojásait, ha valakinek úgy tetszik petéit, és ezt követően a lárva a mag körül járatot készít, feléli a mag húsát, majd miután kifejlődött, elhagyja a gyümölcsöt, talajra veti magát, és talajban bábozódik. A cseresznyelégynek évente egy nemzedéke van. Igaz, hogy a rajzása már április második felétől elhúzódik július végéig, de igazán csak a késői érésű fajtákat károsítja. A cseresznyén kívül a megyfajtákon is jelentős kártételt tud okozni.
Tanár úr, mit javasol akkor kedves hallgatóinknak?
Nagyon fontos a cseresznyelégy rajzásának a megfigyelése. Ragadós sárga lapok kihelyezésével ezeket a közel házilégy nagyságú tarkaszárnyú legyeket könnyen csapdázhatjuk. A csapdára nem csak a cseresznyelégy repül, hanem más légyfajok is, viszont az állat tarkaszárnyáról a szárny végeken látható V-alakú rajzolatról a cseresznyelégy könnyen felismerhető. A rajzó legyek ellen tudunk rovarölőszeres kezeléssel védekezni, és ez hozzávetőlegesen a cseresznye zsendülésének az ideje. Amikor a sárgából kezd halvány rózsaszínre váltani, ekkor már a legyek is fokozott érdeklődést mutatnak, és ez az utolsó időszak, amikor két kezeléssel, az első kezelés egy hosszabb hatástartamú készítmény, és ezután az első kezelés után egy hét elteltével egy rövidebb háromnapos élelmezés egészségügyi várakozási idejű hatóanyagú készítménnyel, ez, amit meg tudunk tenni, ettől többet nem a cseresznyelégy elleni védelemre, és ezzel is nagyságrenddel csökkentjük az úgymond kukacos gyümölcsök arányát.
A Pécs melletti Danic Kft. Szakemberei a saját bőrükön tapasztalják, melyik művelési forma mit hoz, akár a termés mennyiség, akár a plusz támogatások formájában. A baranyai ültetvény egy része már ökológiai művelésben van, ám piaci körülmények között, támogatás nélkül biztosan nehezebben állna meg a lábán ez a gyümölcsös. Pilman Gábor ügyvezető szerint például az egyértelmű, hogy minél kevesebb vegyszer kell. Az AKG ökotámogatás azonban, ami megtöbbszörözi az elnyerhető összeget egy hektár után, a szakmára nézve hosszú távon akár káros is lehet, hiszen alig valamicske termés után is kap pénzt a gazdálkodó. A gyümölcsösben Bicsák Eszter járt.
Ezek a fák még nagyon szépek, a többi az már látszik, hogy korábban virágzott egy kicsit. Milyen fajtáról van szó?
Germezdorfi és Katalin fajták vannak itt, ahol ezekben a sorokban, ahol éppen állunk. 2002-ben telepítettük ezt az ültetvényt, friss pályakezdő kertészmérnökként. 2001-ben jöttem ide a céghez. Hát most ugye ez már a 24 éves, ez a végét rúgja az ültetvény, és hogyha rendeződnek a jogi viszonyok, akkor valószínűleg ez az ültetvény selejtezésre kerül. Egyébként ökoművelésben van, a negyedik évben van rotkós, előtte alkágés ültetvény volt. Rotkóféle karcsorsó volt valamikor a fénykorába, és onnantól kezdve sikfalmetszővel karbantartott, 3 évente nyesünk bele, és akkor ami éppen le tudunk szedni.
Mit lehet mondani a növényvédelemről? A tél, de nem tudom, hogy a tél, meg ezt sokan találgatják, azért változtatott a károsítóknak az összetételén, meg főleg a mennyiségén.
Igen, meglepő módon se az araszoló hernyók, egy-két helyen látok sodrómolyot, a levélbarkok fogaló szerintem kinőtt a levél, tehát nem tudnak már labdába rúgni. Szilva ugye most elvirágzóban van már, ott a poloskaszagú szilvadarás, még nem tudjuk, hogy az milyen kártételt idézett elő. Olyan intenzív a növénynek a növekedése, hogy az állati kártevők nem biztos, hogy utol tudják érni. Hát majd meglátjuk, hogy a molyok, tehát a gyümölcsmolyok, almamoly, almailonca, baraszmoly, keleti gyümölcsmoly, hogy mit fog tenni a később fejlődő gyümölcskezdeményekben, ez még a jövő zenéje.
Nagyjából minden felmérés arra mutat az Európai Unióban, hogy az ökológiai műveléseknek az aránya, százaléka növekedőben van még mindig. Ugye az alapvetés az, hogy anyagilag kompenzálják az ültetvényeket, ha ökológiai művelésre állnak át, mert hogy vannak veszteségek annyiban, hogy nyilván kevesebb lesz a termés, bármit is csinálnak, kicsit más típusú gazdálkodás. Gazdaságilag mennyire éri meg mondjuk ilyen ültetvényeket? Most nem is erre a már öreg cseresznyefa ültetvényre gondolok, hanem fiatal ültetvényeket eleve ebbe beleállítani, vagy pedig inkább valamiféle kevés vegyszeres, kicsit zöldebb megoldást érdemes választani, amiben ugyan nincsen kompenzáció, de még a termés maximalizálható.
Sajátos helyzetben vagyunk, ugye hosszú távon nem tudunk gazdálkodni, mert állami földön gazdálkodunk. De azt is látjuk, hogy az AKG Öko egy olyan plusz összeget hoz a gazdálkodónak, ami, hogyha nincs is termés, vagy minimális termés van, azzal nagyon alsó hangon meg lehet lenni. Ez szakmailag a kertész szakmára ez nem szerencsés. Tehát ezt teljesen át kellene gondolnunk, mert ezt kiírtjuk, saját magunk alatt vágjuk a fát.
Hát, hogy akkor ennek megfelelően fognak kivágni akár, vagy cserélni olyan ültetvényt is, amit még abszolút nem kéne.
Igen, viszont olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy nagyváros mellett vagyunk, ahol mindent el lehet adni. Én tudok egy olyan árbevételt képezni a közvetlen fogyasztásnál, amit megvesznek az emberek. Mellette viszont sajnos kényszerű helyzetben nem merjük elengedni ezeket az ültetvényeknek a 3 éves ciklusos gazdálkodását, mondván, hogy na, a következő évben majd hát, ha majd hosszabb távon adnak lehetőséget, és akkor lesz majd telepítésre merészségünk. De így a kecske is megmarad, meg a káposzta, tehát hasznunk is van, meg a lakosságnak is van némi öröme ezekben a kereskedelmi tevékenységünkben.
Ahol eljöttünk itt autóval, a jobb oldalunkon volt egy, azt mondta, 4 éves ültetvény. Ez például egy nagyon fiatal, milyen állapotban van? Mert nagyon furcsa időjárásban kellett megnőnie.
Ezt ugye 2021-22-ben telepítettük, jól indult az ültetés után az ültetvény, sajnos nem volt meg a szakmailag szükséges vadvédelmi megfelelő háló, az később került rá, és így mindjárt a legelején egy olyan 30-40%-os vadkár, özvadkár keletkezett, ami megmutatja még a nyomát az ültetvényen. Most, hogy a 4.-ről az 5. évbe vált ez az ültetvény, ez a 2 év minuszával van. Jól indult, vitális még, de lehetne jobb is. Hogyha meg lett volna a vadvédelem, az is ökoművelésben van, hogyha olyan intenzív tápanyagban tudtam volna indítani.
Most így kell túlélnie.
Igen, így kell, és bízunk benne, hogy lesz belőle, hogy majd az utód, vagy 5-10 év múlva, hogy egy szép kis ültetvény lesz, mert szép fajta szerkezettel raktuk össze, jó a térállása is, bízunk benne.
Több mint 1500 napos kacsa érkezett a Matek Kaposvári kampuszára, ezzel újabb teljesítményvizsgálati program indult az Egyetem Ökológiai Baromfi Teljesítményvizsgáló Egységében. A szakemberek azt vizsgálják majd, hogy a megvilágítás módja, a fényszíne és intenzitása hogyan befolyásolja az állatok hízékonyságát és húsminőségét. Bátori Gyöngyvér összeállítása következik.
A kutatás célja, hogy olyan gyakorlati eredmények szülessenek, amelyek egyszerre segíthetik a hatékony termelést és az állatjóléti szempontok érvényesítését a nagyüzemi kacsatartásban. Áprili Szilvia, a MATE Állattenyésztési Tudományok Intézet igazgatója.
Kis csibék után most kis kacsák érkeztek a MATE Kaposvári kampuszra. Mi a cél velük, milyen kísérlet zajlik majd?
Ezúttal is egy hízékonysági vizsgálatot fogunk végezni a kacsákkal. Most a megvilágításnak a hatásán kívül a fény színét, illetve a fény intenzitását fogjuk vizsgálni. Elsősorban az állatoknak a testtömeggyarapodására, de kíváncsiak leszünk, hogy a húsminőséget milyen mértékben befolyásolják ez ezek a paraméterek, illetve állatjóléti etológiai megfigyeléseket is végzünk majd az állományon.
Milyen típusú világításokról van szó?
Ugye az istálló az egy nagyon korszerű LED világítás technológiával rendelkezik. A szekcionálható a megvilágítás az épületen belül. Tulajdonképpen 4 kísérleti kezelést állítottunk be, ahol 2 szélső értéket, az állatjóléti előírásoknak megfelelő értéket állítottunk be, illetve ehhez képest egy szélső értéket választottunk, hogy a különbséget statisztikailag tudjuk majd értékelni, kimutatni. Ami itt újdonságot jelent, az az, hogy a szakirodalomban még egyelőre semmi irodalmi forrás nem szól arról, hogy a szín hőmérséklete, a meleg sárga fény, illetve a hideg fehér fény, az hogyan hat a kacsáknak a mindennapjára. Arra leszünk kíváncsiak, hogy ebben esetleg van-e valamiféle különbség. 580 kacsát telepítettünk, nagyon vártuk már ezt az állományt, mert szerintem a napos kacsánál tündéribb a napos baromfi baj nincs.
Milyen különbség lehet a két fénytípus között?
Ha én csak magamból indulok ki, meg abból, hogy az emberi szemnek mi a kellemesebb, ugye mi alapvetően a látás során elsősorban inkább a meleg sárga fényt részesítjük előnybe, de a kacsáknak a látása, illetve általában a baromfi féléknek a látása azért eltér az emberétől. Vannak olyan tartományok, amit mi mondjuk érzékelünk, ők pedig nem, vagy fordítva, és miután ugye a szemen keresztül optikai ingerek érkeznek az agyba, ami befolyásolhat egy csomó anyagcsere folyamatot, ennek révén pedig kihatással lehet szinte bármire.
Ugye az állatjóléti szempontok itt is erőteljesen megjelennek, és nyilván ezeket akár majd a gyakorlatba is át lehet ültetni.
Itt is alapvetően az állatjóléti előírásokra fókuszálunk, tekintettel arra, hogy a végtermék kacsatartásban a nagyüzemben az a jellemző, hogy 23 óra megvilágítás mellett 1 óra sötétet biztosítanak az állatok számára, de eközben az állatjóléti előírások, ahogy szigorodtak, egyre inkább afelé tereli, illetve arra készteti a termelőket, hogy a nagyüzemi kacsatartásban is 6 óra sötétet tartsanak, és emellett ugye 18 óra a megvilágítást. Na most ezt a nagyüzemi gyakorlatban elsősorban azért nem alkalmazzák, azért nem merik megkockáztatni nagy létszámú állományoknál, mert tartanak attól, hogyha hosszabb ideig tart a sötét időszak, akkor az a takarmányfelvételt rontani fogja, ergo rosszabb lesz a gyarapodás, vagy ugyanazt a testtömeget hosszabb idő alatt éri majd el a kacsa, és természetesen nem csak a testtömeggyarapodás takarmányfelvételt fogjuk vizsgálni, hanem megnézzük objektív laboratóriumi vizsgálatokkal azt is, hogy a húsnak a minőségére, kémiai összetételére milyen hatást gyakorolnak ezek a paraméterek.
A kutatók bíznak abban, hogy a program tapasztalatai a gyakorlatban is hasznosítható eredményeket hoznak majd, és hosszabb távon hozzájárulnak a fenntarthatóbb technológiák fejlesztéséhez.
A gyapjú útját mutatták be a nyírástól a késztermékig a hortobágyi 8. Magyar Gyapjú Fesztiválon. A rendezvény célja minden évben a gyapjú, mint nyersanyag népszerűsítése, mert ez az ősi alapanyag kiszorult az iparból, sőt, hihetetlen módon ma már mint veszélyes hulladék tartják számon. Hortobágyon az elmúlt hétvégén minden a juhokról és a gyapjúról szólt, többek között voltak népművészeti bemutatók, pásztorkutyaverseny, kézi gyapjú nyírás és természetesen jó és kecskesajt kóstolás. Gyarmati Péter riportja.
Üzesgyarmatról jöttünk, Békés megyéből, és a program megtetszett, és egy 16 fős csoport összefogott.
Nyugdíjasok?
Természetesen, de vannak köztük.
Kíváncsi és aktív nyugdíjasok.
Igen, és mi nagyon szeretünk mindenfele menni. Saját múltunknak a emlékeit, meg hát gyönyörködtetők ezek az öltözetek, mert a jurtánál is csodálkoztunk, nagyon szép volt, meg érdekes.
Lehet látni viseletbe öltözött embereket, pásztorokat.
Igen.
Itt mellettünk éppen pásztorkalapokat árulnak, de mi minden van még?
Csubák. Bundák, nézd mi a szintén.
Itt vannak a szűcsök.
A szűcsök, a bekecsek. Gyapjóból készült lemez dolgok, tárgyak, víztárgyak. Nagyon érdekes. Nálunk, ahol lakunk van, nem ez készítő csoport.
És érzik ezeket az illatokat a levegőben?
Igen. Birkapörkölt és kürtős kalács.
Az édes meg a sós.
Igen, nagyon finom.
Hosszú kihagyás után ez már a 8. második Gyapjú Fesztivál volt, de Hortobágyon csak az első, mondta a Kossuth Rádiónak a Gyapjú Fesztivál ötletgazdája. Breszkjenszki Zsuzsanna elmondta, az, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park újra megrendezi, azt jelenti, hogy nem hiába dolgoztak évekig. 2013-ban civilek hívták életre a fesztivált Veszprémben, saját zsebből rendezték meg. A programnak végül a Covid vetett véget.
Többenten tapasztaltam, hogy itthon kiveszett ez a gyakorlati tudás, de skandináv országokban, angol száz területeken nemhogy nem merült feledésbe, de az eszközök komoly műszaki fejlődésen mentek keresztül. És ez egy működő példája annak, hogy hogyan lehet a hagyomány továbbra is korszerű. És itthon az adottságok továbbra is rendelkezésre állnak, mert van jutartás továbbra is, viszont a gyapjút a gazdák értéktelen nyűként tartják számon.
Medgyessy Gergely Árpád, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság igazgatója szerint az egyik legfontosabb feladata egy nemzeti parknak, hogy tanítson, edukáljon.
Azt gondolom, hogy ez a rendezvény arra jó, hogy átfogóan meg tudjuk mutatni, mi volt a múltja, mi a jelene, és remélhetőleg mi lesz a jövője a gyapjúnak. Reméljük, hogy ezzel segítünk azoknak az embereknek, akik jelenleg is juhokkal, kecskékkel foglalkoznak, mert felértékelődik az a tudás, és ez a termék, amiket ők előállítanak. A gyapjúnapnak azt gondolom, ez a legfontosabb mondani valója.
A 8. Gyapjú Fesztivál egyik leglátványosabb eseménye a kézi nyírás volt. Ezt a bemutatót egy Guinness rekorder, a 88 éves Marton János hódmezővásárhelyi juhász tartotta.
Szerintem mindenkit az érdekel, hogy vágott-e már bele a húsába, a bőrébe.
Nincsen olyan nyíró, aki bele nem kíp a bőrébe.
Hanyadik ez a birka életében?
Ide figyeljön, 88. életében lett taposom.
Letagadhatna egy párat, ugye?
Sokat. És 8-10 éves korom óta nyírok aktívan.
Hát akkor néhány tízezer meg volt.
Hát
már.
Igen. 2003-ban szereztem Guinness rekordot az állattenyésztési napokon.
Hódmezővásárhelyen?
Igen. Ott is élek, igen, ott is születtem.
És van különbség, hogy racka vagy merino?
Hójaj, ég és a föld. Egyrészt a többi birkafajta szinte kivétel nélkül hús jellegű. Vannak akkorák, hogy 80 kilós anyákat is szoktam nyírni, néha ilyen keresztezett német fekete fejű és a cigája. Hát gyapjúja nincsen annak olyan nagyon sok, de forgatni, tartani nem semmi.
Önök onnan érkeztek?
Én egy Nagyivámból jöttem.
Az nincs olyan messze.
Nincs.
Ott van a bombázó lőtér, vagy ott volt?
Igen. Én Gyuláról.
Az egy kicsit messzebb van már. Foglalkoznak juhokra?
Igen, mi juhászkodunk. Egy ilyen 500-as falkon kétfajtával tőstenyeisztők vagyunk, merinóval, meg a cigájával.
És Gyulán?
Én az Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudáskutató csoportjában dolgozom, és az egész országban járok el pásztorokhoz, illetve pásztorokkal közösen dolgozni és tanulni.
Elégedett azzal, amit lát?
Ó, nagyon.
Mert mindent elhoztak, ami a gyapjúval kapcsolatos.
Ez biztos, mindent.
És a birka pörköltől.
Igen, azt is nagyon kedveljük egyébként, úgyhogy az illatok után megyünk majd ebédidőbe. Reméljük sikerül.
Elindult a kaszálásmentes, avagy nyíratlan május, mely nem csak a lusta kertészek körében népszerű. A nemzetközi mozgalom célja, hogy a korai beporszóknak táplálékot adó virágok megmaradjanak a gyep társulásokban, illetve hogy a réteg területe növekedjen, mely az utóbbi időben egyre csak fogyott, a bennük fellelhető biodiverzitással együtt. Pilisi Csenge riportja.
Ha a kaszva ilyen magasságban elmegy, ugye itt van egy 8 centis tarló. Ha egy ilyen magas tarló hagy a gazdálkodó, akkor például egy mezei pacsirta fészek a szó nélkül meg tud bújni egy apróbb mélyedésbe, sőt még a fiókák is, és a kasza elmegy a feje fölött. A szülőmadár az nagy eséllyel el fog repülni, mert a vadriasztólánc fölriassza. Utána vissza tud jönni, és életben maradnak a fiókák.
A természetközeli kaszálásra hívja fel a figyelmet a Bükki Nemzeti Park. Magyarországon jogszabály írja elő a láncfüggönyös vadriasztó használatát, a Natura 2000-es, valamint az AKG programban résztvevő gyep és szántó területek kaszálása során, mondja Tóth László, a Bükki Nemzeti Park délhevesi tájegységének vezetője.
Hogyha nem így
van kaszálva, hanem egészen a föld felszínén fut végig a kaszának a pengéje, akkor pedig nagy eséllyel bele fog akadni az itt lévő fiókákba, és sajnos nem maradnak életben.
Egyre több a mélegelőnek meghagyott vadvirágos rét egerben is, amely segíti a beporzó rovarok fennmaradását, mondja Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke.
Tulajdonképpen azt a természetes élőhelyeket pótolja, ami hiányzik ma már egy nagyon szép kertből, ugye, amit az ember szépnek tart, lenyírja a füvet, megfosztja a rovarokat attól, hogy valami korhadékot vagy nagyobb gyepet találjanak, amiben lakhatnának.
A rovarok egyébként miért hasznosak?
Egyrészt ugye van a siva méhecske, akit mindenki ismer, akitől kapjuk a mézet, de Magyarországon több száz méhfaj él még, akik nem építenek kolóniát, nem építenek fészket, magányosan élnek, vagy maximum ilyen 10-20 csoportokban nőnek, ugyanez a darazsakkal, vagy van, aki nagyon nem szereti a darazsakat, de igazából csak egy-két olyan darázsfaj van Magyarországon, aki mindig a szörpünkbe akar belemászni, meg az üdítőbe, meg nem hagy békén bennünket a grillezéskor, de az összes többi darázs az vagy ragadozó, vagy teljesen békés, nem ember zavaró életet él, csökkenti a kártevő rovarok számát, ugye ezek elkapják ezeket a rovarokat, kukacokat, és hordják befelé a fészekbe, tápláléknak a kicsiknek, még nem beszéltük a katicákról, a imádkozó sáskáról, a fátyókákról. Ilyen rovarféle fátyolszerű szárnyai vannak, zöld, egy kicsit átlátszó, és ott hatalmas levéltető pusztító.
Ha most nem kaszáljuk akár egy hónapon keresztül a rétet, a legelőket, ez hogyan hat vissza az élővilágra?
Nagyon fontos, szerencsére most már egyre több városnak is fontos, hogy ez minél lejjebb vágunk egy gyepet, és minél többet vágjuk, annál inkább hasonlít egy lebetonozott felületre. Tehát ez az alapszabály. Egy 10-20 centis meghagyott gyep meg egyre inkább kezd hasonlítani egy erdőre. Így páratartalom, mikroklímára, helyi klímára gyakorolt hatás tekintetében. Tehát minél magasabban hagyunk egy gyepet, minél kevesebbet vágjuk és kaszáljuk, annál értékesebb része egy városnak. Megfogja a port, segít a páratartalomban, nem szárad ki annyira a talaj. Most minden egyes fű vagy gyeptörlet, amit levágunk, így ebben a aszályos április-májusban, ilyen sárga elszáradt sivatag marad, kórók maradnak utána. Nem tud visszaújulni, nincs eső, nem tud megújulni a gyep, locsolni kell, ahhoz vizet, infrastruktúrát kell kiépíteni, stb. Úgyhogy ez nem működik, de ha úgy hagyjuk, nekem ilyen gyepen van otthon, most 20-30 centi magas, gyönyörűen virágzik, az a tervünk, hogy nem nyúlunk hozzá májusban. Tehát, hogy ez hagy virágozzon el, hagy segítsen a beporzó rovaroknak, sajnos nagyon sok támadást kapnak az emberi világból, vegyszerek, mezőgazdasági mérgek, rovarírtók, de a gyomírtó is például nagyon rossz hatással van a méhekre, úgyhogy nagyon kell támogatnunk őket, és nem csak a házi méhet, hanem azt a nagyon sok, több száz fajból álló beporzó családot, aminek a nagy poszmétő kezdve egészen a kicsi 2-3 mm-es méhekig és darazsakig ennek a nagy családnak a részei, és nekik is szükség van táplálékra. És a zöldjebben nem fognak táplálékot találni, csak a meghagyottban. Úgyhogy van most ez a kaszálásmentes május, nagyon fogjuk hirdetni, és nagyon fogjuk támogatni, hogy minél többen gondolkodjanak így. Mondom, az egész településünknek jót tehetünk ezzel. A saját udvarunknak, a környékben lévő klímának, megmondom valahol az egész városnak is. Ne nézzünk úgy ki, mint Arizona, vagy nem tudom, az elszáradt szukkulensekkel, meg ilyen sárga homokkal teli városok. Nagyon sok helyen van ez is, már csak öntözéssel tudnak zöld gyepet csinálni. Mi próbáljuk megtartani a magunkét. Ha így most békén van hagyva egy gyep 20-30 centi magasan, ez most nyár közepéig gyönyörű zöld fog maradni.
Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Hajnaltájjal legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai és az összes adásunkat visszahallgathatják a világhálón. Címünk www.mediaclick.hu. Én a hangmérnök Rácz Dorottya, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a heti szerkesztő Papnánási Gabriella nevében köszönöm, hogy velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.